Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 239-es énekünket keressük elő, 239-es énekünket, és énekeljük el végig, mind az öt versével. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem!
Hozzád kiáltok, ó, halld meg
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, a 25. Zsoltárt hallgassuk meg, illetve olvassuk. Dávidé, hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki ne szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, kik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, melyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzata örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemei mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Tekints reám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai. Nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet, lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Mentsd ki, Isten, Izraelt minden bajából. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy gondviselő szeretetedből ma is itt lehetünk a templomban. Azért, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk, hozzád emeljük a szívünket, azzal a vágyal, hogy szólj hozzánk, taníts minket is a te ösvényeidre, igaz útaidra. Szeretnénk megérteni a mai igét, szeretnénk követni a mai igét, szeretnénk a te utaidon járni, szerinted való módon élni életünket. Kérünk, ne hagyd cserben bennünket, szólj hozzánk a te áldott igédből. Köszönjük néked azt, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban, és köszönjük, hogy mielőtt elindulnánk az új hétre, így megállhatunk előtted. Így sérhetünk, örvendezhetünk te benned, és köszönjük, hogy nem egyedül kell ezt tennünk valahol magunkra hagyatottan, hanem itt lehetünk a közösségünkben, a gyülekezet közösségében, néped társaságában. Köszönjük, hogy együtt emelhetjük hozzád a szívünket, együtt dicsérhetünk, együtt várhatjuk a te szavadat, útmutatásodat. Köszönjük, hogy így lehetünk itt közösségben, a te szent színed előtt. Hiszük, hogy részei vagyunk annak a nagy népnek, amelyik a mai napon is összegyűlik országszerte vagy világszerte, hogy téged magasztaljon és dicsőítsen. Köszönjük néked a te anyaszent egyházadat, amelyik a mai napon is imád téged és hódol néked. Köszönjük mindazokat, akik ezt békességes körülmények között tehetik, és hadd emlékezzünk most azokról, akik szenvednek, akik üldözés alatt állnak, akik talán börtönökben vannak közülünk. Légy ővelük is, és áld meg az ő vasárnapjukat is. Dicsőítsd meg magadat a sötétségben is, az ő színük előtt, szívük előtt. Áld meg őket is. Köszönjük néked, hogy magasztalva és dicsérve, áldva téged lehetünk együtt. Kérünk, légy közöttünk, ígéreted szerint. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 152. énekünket énekeljük, 152. dicséretünket, ami így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk, a 25. Zsoltár 8. versétől a 15. versig. Leülve hallgassuk az Isten igéjét. Tehát a 25. Zsoltár 8. versétől ezt olvassuk. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket, igazságban járatja az alázatosokat, az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, melyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzata örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemei mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap is erről a Zsoltárról beszéltünk, és azt ígértem, hogy a középső részéről ma fogunk elgondolkodni. Dávidot az ellenségei között hallottuk imádkozni, ellenségei között, akik irigyelték, gyűlölték őt, mert bár el akarták téríteni az Úrtól és az Úr akaratának a követésétől, de ő nem hagyta magát, igyekezett megmaradni az Úr akarata szerinti életben. Hiába csábítgatták, vagy hiába próbálták kényszeríteni arra, hogy ezt feladja, ő nem adta fel. Nem volt hajlandó az istentelen embereknek az ötleteit, meg a kívánságait, meg az érdekeit kiszolgálni. Maradt az Úr mellett. Ezért valójában meggyűlölték őt, és nem is akárhogy, mert azt írja itt a Zsoltárban, hogy gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Vagyis olyan szálka vagyok a szemükben, akiről azt gondolják, hogy jobb lenne, nem is léteznék. Ebben a helyzetben kérte az Urat, hogy Uram, látod, kikkel vagyok körülvéve, mutasd meg nekem azt az utat, amin járnom kell, fedd fel előttem a te akaratodat, a te szerinted való döntéseket, érzéseket, szavakat, tetteket, határozatokat, amiket hoznom kell, mert tőled akarok függni, tőled akarok téged akarlak teljes szívemmel követni. Mutas nekem utat. És láttuk azt is, hogy miközben így útmutatásért esedezik, aközben eszébe jutnak a bűnei is, hiszen ő maga is nem volt tökéletes ember, hanem hol itt, hol ott tért elő is az Úr útjáról, és kéri azt, hogy ne csak az utadat mutasd meg nekem, hanem bocsáss meg, amikor eltértem ezekről a te utaidról. Háromszor is kéri, emlékeztek erre az ígére, vagy háromszor is kéri az Isten kegyelmét, a bocsánatát az úttól való eltérései miatt. És ugyanakkor teljes mértékben bízik a kegyelemben, Isten megbocsátó szeretetében, és várja nagy alázatosan, rászoruló emberként, hogy az Úr megsegíti őt, és ártatlan és becsületes életet tud élni, hogy a Zsoltár végén ugye fogalmaz. Láttuk még azt is, hogy a Zsoltárnak a legelején is, meg a legvégén is megemlékezik a népéről. Ő egy király, aki imádkozik az Úrhoz a népéért, a rábízottakért. Közben jár értük, és először ugye a harmadik versben kéri az Úrtól, hogy ne engedje megszégyenülni azokat, akik hozzá hasonlóan benne bíznak az ő népe körében. Engem se engedj megszégyenülni a hitem miatt, de őket se engedd megszégyenülni a hitük miatt. Senki ne szégyenüljön meg, aki bízik benned, aki téged vár, ne csalódjon. Ne engedd, hogy csalódjon benned, és mások gúny özönének a céltáblája lehessen a hite miatt. Ne engedd ezt meg az én népem kegyeseinek. És a Zsoltár végén meg azért esedezik a népéért, hogy szabadítsa ki az Úr őket minden bajukból. Sok bajuk volt nekik is. Ugye ott voltak ezek az elpártoló, az Úr szövetségéhez hűtlen emberek, akik hát ott ügyködtek és próbálták kisde dolgaikat is végrehajtani, és hát sok bajt okoztak. Szabadítsd ki Izraelt minden bajából, minden bűnéből, minden bajából, nyomorúságából, ad, hogy felszabadulva szolgálhassunk neked. Tehát Dávid egy olyan király, aki a népéről beszél az Istennek. Láttuk ezt is a múlt vasárnap, illetve ma kitérünk erre, hogy ebbe a Zsoltárba belefért még az is, hogy oda is fordult a népéhez, és elkezdte őket tanítani. Tehát nem csak az Úrnak beszélt a népéről, hanem a népének is beszélt az Úrról, és az Úr dolgaira kezdte őket tanítani. És ez a tanítása ráadásul azért is érdekes, már előre jelzem ezt is, hogy megfűszerezi némi személyességgel a tanítását. Mert legalább két ilyen személyes megjegyzést olvasunk. Az egyik a 11. versben van. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Ez megint egy személyes dolog, illetve szemei mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Ez is egy személyes megjegyzés. Tehát úgy tanítja a népet, hogy közben személyes megjegyzései is vannak közben. És ezáltal a tanítás nem marad egy ilyen teoretikus, ilyen dogmatikai okfejtés, ami lóg a levegőbe, és nem kapcsolódik ott senkihez, hanem valahogy olyan személyessé válik a tanítása. Olyan személyessé válik. Hát oktat tehát Dávid, oktatja a népét az igaz istenismeretre, az ő neki is megadatott, népének is adassék meg az igaz istenismeret, és hát ezzel kezdjük mi is, az istenfélő élet alapja az első pont, amiről szeretnék beszélni. Az istenfélő élet alapja az Úr igaz Isten ismerete. Az istenfélő élet alapja az Isten igaz ismerete. Enélkül nem létezik élő hit, Istennek tetsző, kegyes élet, hívő élet. Ismerni kell a hívőknek az Urat, valóságnak megfelelően kell ismerni. És Dávid is jól tudja ezt, és ezért a tanítását is ezzel kezdi. rámutat először is arra, hogy az Isten jó és igaz. Az Úr jó és igaz. Tób vö jásár. Tób, jó, jóságos. Ez egy csodálatos tanítása az egész Ószövetségnek és az egész Újszövetségnek is. Csak egy igét idézek az Úr Jézustól, Lukács evangéliumának 18. részében mondja neki egy ember, hogy jó mester, mit cselekedjek, hogy senki sem jó, egyedül az Isten, mondja. Az Isten jóságáról, de az ószövetségi gyökere is ott vannak. A másik pedig Istennek az igaz volta, ami valójában úgy mondanám, jobban értjük ezt, hogy hűséges volta, hűséges volta, hűséges. Ez is egy olyan dolog, ami Ó és Újszövetségben ott ragyog előttünk, hogy Isten így jelenti ki magát, mint aki igaz, hűséges Isten, azaz megbízható, tökéletesen megbízható. Amit mond, az mindig úgy van, arra mérget lehet venni, az úgy fog történni. Akár jót mond, akár rosszat mond. Jó és igaz. És mivel jó és igaz, mit cselekszik? Azt mondja Dávid, hogy mivel jó, ezért a vétkezőkkel nem bánik a bűnük szerint, hanem amikor bocsánatot kérnek tőle, megbocsátja őket, és rávezeti őket, és járatja őket a helyes életúton. De ezt azért teszi, mert hűséges. Igaz. Tehát mivel Isten jó és igaz, ezért az utat tévesztett embereket, a vétkezőket megtisztítja, és utána hordozza őket a jó úton, a helyes úton, a neki tetsző úton. Hát nagyon-nagyon fontos dolog ez, és ha belegondoltok, hogy Dávid személyes imádságában, ami ugye körülöleli ezt a tanító részt, ebben mit is mondott? Kért Istentől bocsánatot és útmutatást. Már ő is azért kérte, mert tudta, hogy Isten jó, vagyis megbocsátó, és azért kérte az útmutatást, mert tudta, hogy Isten hű és igaz, és meg fogja neki mutatni a jó utat, a helyes utat, a helyes életmódot, helyes döntéseket. Tehát a Dávid személyes vezetés és bocsánat kérése mögött is az húzódott meg, hogy ő tudta azt nagyon jól, hogy Isten jó és igaz, és ezért tőle lehet ezeket kérni. És kérte is. Dávid ima kéréseit is az Isten ismerete határozta meg, és most azt mondja a népének is, hogy a ti ima kéréseiteket is határozza meg az, hogy milyen az Isten. Az igaz Isten ismeretre építsétek az imádkozásotokat. Mivel tudjátok, hogy jó és igaz, ezért kérjetek ti is tőle a nagy alázattal bocsánatot, és kérjétek nagy alázatosan, hogy igazítson útba benneteket. Mert ő meg fogja ezt tenni, mert ilyen, hogy megteszi. Nekünk is nyilván szól ez a dolog, testvéreik, nekem és nektek is, nekünk, mert meg kell tanulnunk Istent igazán megismerni, és aztán, ha megismerjük őt jó Istennek, és igaz Istennek, hűséges Istennek, akkor kérhetjük utána mi magunk is, magunknak ezeket a dolgokat, hogy bocsásson meg, amikor eltértünk tőle, és ez bizony elég gyakorta előfordul sajnos, és ugyanakkor alázatosan kérjük tőle, hogy igazítson bennünket útba az igéjével, a lelkével, a kettő egy és ugyanaz, igazítson bennünket útba, mert nem tudjuk, hogy mi lenne egy adott élethelyzetben a helyes döntés, a helyes eljárás, a helyes megnyilvánulás. Vezessen bennünket. Nagyon, nagyon fontos dolog ez, testvérek, hogy mi is az igaz Isten ismeret alapján kérjük Istentől a bocsánatát, a kegyelmét, és kérjük azt, hogy ugyanakkor igazítson útba bennünket. Ez a mi imádságunk kell, hogy legyen. Nem tudjuk magunkat megtisztítani, nem tudjuk magunktól kitalálni a helyes életutat. Oda kell alázkodnunk, hogy ilyen semmik vagyunk, ilyen nullák vagyunk. Meg kell alázni magunkat az Úr előtt, és kérnünk kell, hogy tisztíts meg engem a te fiadnak a vérért, mert sok bűnöm van nekem is. Tisztíts meg engem, most meg engem. Ezt ígérted, te jó vagy, most meg engem. És mutasd meg nekem a jó utat, mert én csak rossz döntéseket tudok hozni, rossz dolgokat tudok mondani, eltévesztem a dolgokat. Jót akarok, de mégis rossz lesz belőle. Családba, gyülekezetbe, én nem tudom, munkahelyen is, akárhol. Taníts engem, hogy tőled függve tudjam élni az életemet, mert akkor biztos nem ártok se magamnak, se másoknak, se a te nevedre nem hozok szégyen gyalázatot. Jó és igaz vagy, kérlek, bocsáss meg, és kérlek, igazíts útba engem, sőt, járass engem a te útaidon. Tehát ez az első dolog, amit szerettem volna kiemelni nektek, hogy az istenfélő életnek a szilárd fundamentuma az igaz Isten ismeret. Vágyokozzatok erre, és kérjétek az Urat, hogy az igén keresztül ismertesse meg velünk magát még jobban, még mélyebben. Mert nem elég az, ahova mi eljutottunk. Annál mélyebbre kell még menni, mindnyájunknak. Segítsen, és ajándékozzon meg bennünket az ő mélyebb ismeretével, hogy aztán a kegyességünk, az imádkozásunk is, az egész kegyességünk, az egész életünk az ő igaz ismereté nyugodhasson. A második dolog, amit szeretnék kiemelni az igéből, az Istenfélő élet útja címet adtam neki, mert Dávid miután kifejti, hogy az Úr, tudjátok, én népem az Úr jóságos és megbízható, megtanítja az ő útjára az alázatosokat, akik tudatában vannak kegyelemre szorultságuknak és tudatlanságuknak, azokat megtisztítja és megtanítja nekik az ő útai. És tudjátok, milyenek az ő útai? És itt jön egy ilyen, felmagasztalja az Úrnak az útait, az Úrnak az akaratát tulajdonképpen. Azt mondja róla, az Úr minden útja kegyelem és hűség. Kegyelem és hűség. Hesed vö emet, ismerős lehet a két szó. A hesed az jelenti az Istennek a kedvességét, kegyelmességét, szeretetét, üdvözítő jóságát, teljesen feltétlen lehajlását az az Isten minden útja ilyen, és a másik az emet, az megint azt jelenti, hogy megbízható, és egy olyan út, ahol állandóan azt tapasztalja az ember, hogy Isten az ígéreteit betartó Isten. Betartja az ígéreteit. Vagyis akik az Úr útjain járnak, azok azt tapasztalják, hogy tényleg az Úr, akiben mi bízunk, kegyelmes és abszolút megbízható Isten, aki az ígéreteit betartja. Tehát egy csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy Dávid ezt így oda teszi a népe elé, hogy valahogy megkívántassa velük az Úrnak az útjain való járást. Ezek gyönyörűséges utak, mondja. Ezeken az utakon, ha jártok, mindig tapasztalni fogjátok az Úrnak a szeretetét, és tapasztalni fogjátok az Úrnak a megbízhatóságát, az, hogy amit szavában megígért, az betartja. És hát ez ezer formába történhet meg, nyilvánvaló módon, sokféle formába történhet meg. Itt egy ilyen általános dolgot mond, lehetne így kibontogatni ezt, hogy miben is tapasztaljuk meg. De az biztos, testvérek, hogy Isten gyermekei bármikor is, nem csak Dávid, előtte is, utána is, mi magunk is, akik Dávid fiát követjük. Amikor követjük az Úr igéit, testvérek, akkor egy ilyen csodálatos dolog történik, hogy tapasztaljuk azt, hogy minket szeret az Úr. Minden nap a szeretetébe élünk. Hol ebbe, hol abba, kitűnik előttünk, hogy szeret bennünket. És azt is tapasztaljuk, hogy az ígéreteit, amiket nekünk, mint szövetségeseinek adott, azokat ő betartja. Mindig betartja. Jó ezen az úton járni, jó így élni, az ő akaratától függve élni. Ez egy ilyen csodálatos tapasztalatunk. Egyfelől mondjuk, hogy tapasztaljuk azt, hogy ő kegyelmes. Hát mindig tapasztaljuk. Mert valójában mondjuk a legegyértelműbb az, hogy csomószor vétkezünk. És akkor mit csinál? Nyugtalan a szívünk, lelkiismeret furdalásunk van. Nem érezzük jól magunkat a bőrünkbe. És akkor mit csinálunk? Akkor megyünk az Úr Jézushoz. Uram, bocsáss meg, tisztíts meg engem. És akkor elhiszük, hogy ő meghallgattott bennünket, és akkor a lelkünk megnyugszik. Tehermentesülünk, fölszabadulunk. Jaj, igen, vétkeztem, de az Úr nem neheztel rám ezért, de jó. És megnyugszik, békesség van a lelkünkbe, öröm lesz a lelkünkbe, hála lesz a lelkünkbe. Megtapasztaljuk az Úrnak azt, hogy tényleg elvette rólam bűneimnek a terhét, ahogy Dávid beszél erről. De hát minden másba is tapasztaljuk az Úr kegyelmességét, abba, hogy föl tudunk kelni, abba, hogy el tudunk aludni, abba, hogy gyönyörűen süt a nap, vagy éppen esik az eső, vagy ott van az étel, ital az asztalunkon, vagy azt se tudjuk, melyik ruhánkat vegyük föl, vagy a családtagjainkra nézünk, a gyermekeinkre, az unokáinkra nézünk, és látjuk őket. Azért akárhogy is, testvérek. Hát mindez kegyelem. Mindez kegyelem olyan értelemben, hogy nem érdemeljük meg. Istennek semmi ajándékát, áldását nem érdemeljük meg. Azt érdemelnénk, hogy jól haragudjon ránk, s küldjön a kárhozatra bennünket. És az átka harabdos állandóan a sarkunkat. Semmi nem menjen jól. De nem így bánik velünk, hanem ha kifejezetten mi igyekszünk az ő útján járni, akkor tapasztaljuk, hogy hozzánk ő kegyelmes, szeret minket, kedves hozzánk, jóságos hozzánk. És a másik dolog, amit tapasztalunk, hogy az ígéreteit betartja, hűséges. Ez egy olyan csodálatos dolog, testvérek, amikor így vissza gondolunk az életutunkra, hogy mi minden is történt, és akkor felfedezzük azt olykor, hogy ezért ezeket Isten megígérte az őt félőknek. Van ez a kis könyvecske, Spurgeon írta, a híres református baptista igehirdető, Isten ígéreteinek a tárháza. Ugye minden napra egy kis ígéret és egy kis magyarázat. És olyan csodálatos, ott vannak az Isten ígérete, és akkor, hát, édesapám mondta, hogy hát ez fantasztikus, egy kis könyvecske. Mindig, hogy a fejre tudott koppintani a szögnek ez a Spurgeon, és pláne, hogy amiket ír, hogy az Isten milyen ígéreteket, mennyi ígéretet adott nekünk, és ezek mind beteljesülnek az életbe. És minél öregebb az ember, annál inkább látja, hogy az életutamon tulajdonképpen már nem is nagyon történt más, mint amit az Isten megígért az őt félőknek. Ígéreteit az Isten betartja, testvérek, és valahogy a hívők az Úr útjai járva ebben a kettőben tudnak gyönyörködni. Mindig az Úr kegyelmében és megbízhatóságában, hűségében, ígéreteinek a betartásában. A mennybe is majd ott fogunk állni egy napon, ha Isten megadja, azt ott is visszanézünk majd, mit látunk a mögöttünk. Csak az Úr kegyelme vitt minket oda. És nem ígérte meg, hogy ott leszünk? Hűséges volt. Magasztaljuk a hűségért, meg a kegyelmért a mennybe is. De már itt a földön is ezt tehetjük, testvérek. Dicsérhetjük őt, és gyönyörködhetünk ezekben a dolgokban. Még akkor is, hogyha éppen egyébként nem feltétlenül olyan dolgok történnek velünk, amiket nagyon szeretnénk. Van, amikor kifejezetten az Úr nehéz ösvényekre vezetget bennünket, hogy így mondjam. Vagy mármint, hogy úgy értem, hogy ha az Úr akaratának engedelmeskedünk, mint például Dávid, akkor ellenségek között fogjuk találni magunkat. Tegnap a csendes napon arról volt szó, hogy Isten szeret bennünket, és hogy mi is szeressük őt. Kisteleki csendes napra utalok. És aztán szeressük egymást is. De a mi beszélgetésünkben kénytelen voltam fölhívni a figyelmet arra, hogy minél jobban szeretjük az Urat, annál nehezebb lesz az életünk. Minél jobban szeretjük az Urat, testvérek, annál nehezebb körülmények közé fogunk csöppenni, mert minél inkább szeretjük az Urat, annál inkább akarunk neki engedelmeskedni, és minél inkább akarunk neki engedni, meg engedünk is, annál több ellenség fog minket lőni. Szálka leszünk az emberek szemébe. Mit okoskodunk mi itten? Miért nem tudunk olyanok lenni, mint ők? Miért nem állunk be a sorba? De mi szeretjük az Urat. Na. Tehát jó, járni akarunk mi az Úr útján, mert szeretjük az Urat, De hát ebből sokszor mindenféle feszültség támad. Mint például Pál apostolnak, hogy olykor megverték, máskor meg megkövezték, aztán mit tudom én, mit csináltak vele. Leírja a szenvedéseit, ugye? Pedig mit? Az Úr útján akart járni. Hát ez az Úr útja is sokszor ilyen nehéz körülmények közé vezetnek. Máskor meg úgy vezet az Úr nehéz körülmények közé egy embert, hogy nem tehet róla, de például megbetegszik. Mondjuk súlyos, halálos betegséget kap. Szenvednie kell. És ezen az úton kell, a halál árnyék a völgyébe kell neki végig mennie. Itt is falak, ott is falak, valami kis kék égbolt fölül, elől az agy szürkeség, meg a sziklák mindenfelé, de át kell menni. És akkor is igaz, amikor nehéz körülmények közé kerülünk, akkor is igaz, hogy az Úr minden útja, mert minden útja, a nehezebb utak is, kegyelem és hűség, akkor is igaz, hogy azt tapasztaljuk meg, hogy az Úr most is kegyelmes hozzánk, és most is betartja az ígéreteit. Ott is ezt tapasztaljuk. Nem csak a szép napokon, akkor megy a szekér. A nehéz utakon is. Mert az Úr minden útja, így olvassuk itt, minden útja. Ha ő vezet bennünket, akkor mindig ezt tapasztaljuk. Akár jól érezzük magunkat a bőrünkbe, vagy akár némi kis kellemetlenségeket kell átélnünk. És valószínűleg ezért van az, testvérek, hogy a 138. Zsoltárban azt olvassuk a kegyesekről, hogy énekelnek az Úr útjairól. Énekelnek az Úr útjairól. Dicsérik az Urat, tudnélik. Az ő útaiért. Szóval, akik a maguk útjain járnak, akik a maguk útjain, a maguk választotta úton járnak, akár magánemberként, házastársként, munkaadóként, munkavállalóként, lelkészként, gyerekként, fiatalként, azok nem tapasztalják azt, hogy az Úr kegyelmes, és azt se, hogy az Úr hűséges. Azok egyéb dolgokat tapasztalnak az életútjukon. Akik a maguk útját járnak, hát vannak alternatív életviteli lehetőségek, ott más tapasztal meg az ember. Megtapasztalja például az élet értelmetlenségét, az élet ürességét, az életben elkövetett bűneinek a következményeit, a gyászos következményeit, a sötétséget, a félelmeket, a romboló érzéseket, haragot, gyűlölködést, a szenvedélyeket, a függőségeknek a kialakulását, mindenféle lelki betegség kibontakozását meg lehet tapasztalni, ugye, ezeket a dolgokat. Hogyha valaki a maga útját járja, akkor ezt tapasztalja. Ha meg valaki nem azon az úton jár, hanem az Úr útján jár, akkor meg ezt tapasztalja. Szóval csodálkozzatok rá erre, és örvendezzetek ennek, hogy az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják az ő szövetségét, és az ő útmutatásai szerint élnek. Itt van, nem akarok erre külön kitérni, itt következik egy ilyen személyes felsóhajtás a Dávidnak, hogy bocsásd meg a te nevedért bűneimet, mert sok az. Ez a 11. vers. Erre mondtam, hogy egy személyes megjegyzés, egy személyes... Nem tud úgy gondolni az Úr útjaira, ami kegyelem és hűség azoknak, akik azokon járnak, hogy ne jutna eszébe Dávidnak, hogy hányszor hagyta el ezeket az utakat. És hogy ő egy kegyelemből élő ember. És megint, miközben tanít is, oda borul az Úr elé. És azt mondja, a te nevedért, nem az én érdemeimért, a te nevedért, a te kegyelmes, irgalmas nevedért, bocsásd meg a bűneimet, mert sok az, én még azt is mondom, sok az. A te útaidon jártam, és hányszor buktam el. Nem lehet kegyelemkérés nélkül járni az Úr útain. Nem lehet. Lehet, hogy egyszer elindultunk, azt akkor bocsánatot kértünk az egész életünkért, de amikor már az Úr útján járunk megtért emberként, ott se lehet járni bocsánatkérés nélkül. Sok az, még mindig sok. És a te nevedért, nem az én érdemeimért, jó tetteimért, mit tudom én, kegyességemért, adományaimért, nem tudom én, a te nevedért bocsásd meg az én bűnömet, mert sok az. Hadd járjak így, kegyelemre szoruló, alázatos emberként a te útaidon, amik kegyelem és hűség. Majd a harmadik pontra térek, mert mindezek után Dávid egy ilyen csodálatos bátorítást is fűz az elhangzottakhoz. Tehát nem csak igaz Isten ismeretre tanít, nem csak azt mondja el, hogy milyen úton vezet bennünket ez a jó és igaz Isten, mik jellemzik ezt az utat, hanem elmondja, hogy milyen hozadékai vannak annak, ha valaki ezen az úton jár. Itt ki az, aki féli az Urat? Hát aki féli az Urat, vagyis aki alázatosan kegyelemből él és keresi Istennek az útmutatásait, és igyekszik ahhoz igazodni, az az ember megtapasztalja, hogy megmutatja az Úr az utat, amit válasszon. A 12. vers második felében már az első ilyen áldás jön. Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Nem titkolja el, hogy melyik a jó és helyes döntés, megnyilvánulás szó. Ez egy nagyon nagy ígéret, testvérek. Ez is újra egy nagy ígéret. Megmutatja a helyes életutat. Lépésről lépésre vezetgeti Isten azokat, akik benne bíznak, és kegyelemből élnek. Az igével, a lelkével, Isten nem tudom, meg tudja ezt tenni, Dáviddal is megtette, és a hívőkkel is megtette minden időben. Ma is megteszi. Olykor azt hiszük, hogy tudjuk az utat, aztán eltévesztjük, akkor más útkereszteződésekbe, azt se tudjuk, mit csináljunk, mit mondjunk, mi lenne a jó, több jó megoldás, melyiket válasszam. Mutasd meg nekem az utat, amelyet válaszok, nehogy elrontsak valamit. És ő megmutatja az utat az őt félőknek, vezetget minket. Ez is egy csodálatos dolog. A második ígéret azt mondja, az ilyen embernek a lelke megmarad a jóban. Megmarad a jóban. Ez a Martin Buber, egy zsidó tudós, filozófus volt, ő úgy fordította ezt, hogy benne lakik a jóban. Kicsit ugye ízlelgessük ezt, benne lakik a jóban. Van egy másik zsidó fordító azt mondta, benne éjszakázik a jóban, benne alszik a jóban. Tehát ez én szerintem annyit jelent, amit a Zsoltárok, első Zsoltár harmadik versében mondta, hogy az Istenfél ember boldog. Benne van a jóban a lelke, benne tartózkodik a jóban a lelke, az élete. Megmarad a jóban. Sőt, van egy másik, megint egy, még néha megnézek ilyen zsidó fordításokat is, és van egy híres rabbi, aki egyenesen úgy fordítja, hogy az ilyen embernek a lelke a halál kapuján átmegy az örök üdvösségbe. Tehát nem csak arra tette a hangsúlyt ez a fordító, hogy a földi életben is boldog lesz az az ember, aki az Úr útjai jár, hanem arra, hogyha átmegy a halál kapuján, ott is boldog, megmarad a jóban, a boldogságban. Soha nem esik ki belőle. Hát ez, ki nem akar boldog lenni? Ki nem akar harmóniába élni a halála előtt vagy a halála után? Örökké. Hát mindenki ezt keresi. Erre vágyódunk. És azt mondja itt Dávid, hogy aki így az Úr kegyelmes és hűséges útjai jár, annak a lelke megmarad a jóban. Megkapja az útmutatást, ami kell neki. És megmarad a lelke a jóban. A 13. vers második fele. Magzata örökli a földet. Ez egy csodálatos ígéret, ami újra és újra szól ugye a zsidóknak, hogy lesz következő generáció, tietek most ez a föld, az ígéret földje, de majd ne gondoljátok, hogy ez elvész. Jön egy következő generáció, majd ők öröklik a földet, az ígéret földjét. Nem fog kihalni az én népem. Jön generáció generációra. És ahogy ti áldottak voltatok ezen a földön, a következő generáció is áldott lesz ezen a földön. Ez egy csodálatos dolog, ez testvérek. Tényleg az ember, ha szülők vagyunk, ugye, és vannak gyerekeink, akkor úgy szeretnénk, hogy ezek áldott gyerekek legyenek. Az Isten áldja már meg őket. Hittel, meg egy boldog, teljes földi élettel, sőt örök élettel is. Hát erre vágyunk. Addig nem vagyunk nyugodtak, amíg nem látjuk, hogy a magzataink is jó úton járnak. Az Úrnál vannak. És akkor ez az ígéret szól, hogy a magzataitoknak is jó lesz a sora. Nyugodjatok meg. Nem lesz baj. Gondom van reájuk, kezeim munkáját és fiaimat, és fiaimnak a fiait csak bízzátok reám, mondja Isten. Nálunk ez az ige volt fölírva a gyerekszobába. Fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám. Hát igen, oda kell, a szülőknek oda kell bízni. Magzataik öröklik a földet. Majd az Isten elrendezi a dolgokat. Ez is olyan, nem? Tehát megmutatja az Úr az utat, amin járjunk. Megmaradunk a jóban, a boldogságban, itt és a halál után. Még arra is tudni, hogy a gyerekeinkre nézünk, és ők is jó reménységgel vagyunk felőlük. Akármilyen nehéz világban is kell szegényeknek fölnőniük, mert borzalmas, egyre borzalmasabb körülmények között kell fölnőni, és egyre inkább bizonytalanok vagyunk, hogy mi az össz lesz velük. Hogy tudnak itten kibontakozni, vagy hogy lesznek ezek hívők. Olyan dolgokat kapnak orba szájba, hogy hát magzata örökli a földet. Na meglátjuk. És akkor a következő áldás, amit mond Dávid, a tanítás, hogy az istenfélőkhöz bizodalmas az Úr. Ez a kifejezés, ami itt áll a Héber szövegben, azt jelenti, hogy bizalmas kommunikáció. Egészen azt jelenti a szónak a gyöke, hogy szilárdan összepréselve lenni. És ez azt akarja kifejezni a szövegben Dávid, hogy össze vagyunk préselve az Úrral, és ő beszélget velünk, szól hozzánk, és beavat minket az ő dolgaiba. Bizodalmas az Úr az őt félőkhöz. Amit tudnunk kell, azt tudatja velünk. Úgy is fordította valaki, hogy beavatja titkaiba az istenfélőket. Beavat minket az ő dolgaiba, testvérek. És ez nagyon fontos dolog, hogy beavasson minket az Úr az ő dolgaiba. Beavasson például az ő ismeretébe. Beavasson minket abból, hogy ennek a világnak mi a sorsa. Honnan jövünk, hová megyünk. Kinek a kezébe van a történelem. Mi az egyház. Kik vagyunk mi emberek. Beavat minket az ő dolgaiba. Isten titokzatos terveibe, amik elvolnának rejtve előlünk, amikről az emberek, akik nem foglalkoznak Istennel, nem tagadják meg, nem, semmit nem tudnak. Semmit nem tudnak. Azt se tudják, hogy kicsoda az ember, hogy ők maguk kicsodák, nincs egy igaz önismeretük. Nem tudják, hogy ez a világ micsoda, amiben itt élnek. Nem tudják, hogy mi a jó, mi az igaz, amihez viszonyulniuk kellene. Sodródnak össze-vissza. Rángatóznak, mint a szerencsétlen BL döntő előtt az, aki látta a BL döntőt, hát előtte volt valami zenekar, amelyik ottan. Hát az ember esze áll meg. Megjelennek szakállas férfiként, nőkként. Szóval az Úr pedig az övéinek feltárja a titkait. Beavatja őket a dolgaiba. És ez ő a teremtőnk, ő a megváltónk, ő a gondviselőnk. Nem nagyszerű dolog, hogy beavat minket a titkaiba? Ott volt ez az istenfélő nő, ez az Anna, ugye, amikor Jézus megszületett. És ő akkor, amikor Jézust vitték a templomba, fölment a templomba, és ott áldotta az Urat. Nem? Honnan tudta, hogy neki akkor kell menni? Az Ak Simeon. Honnan tudta, hogy az a gyerek, akit kezébe vesz, az a messiás? Honnan tudta? Mert az Úr beavatta őt a titkaiba. Nikodémus honnan tudott aztán az újjászületés szükségességéről, hanem Jézus elkezdett vele beszélgetni, és mondta, szükség néktek újonnan születnetek, mert különben nem mentek be az Isten országába. Hát Zákeus, vagy bárki, aki ott ültek Jézus lábainál, az hallgatták őt, hát beavatja őket a titkaiba, az Úr dolgaiba. És ez, ennél nincs csodálatosabb. Hát ez is egy nagy áldás, mondja Dávid. És akkor még egyet mond, ez is egy kicsit olyan személyes jellegű. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a csapdából a lábamat. Itt az áldás. Ő húzza ki csapdából lábamat. Azt jelenti, ő segít elkerülni a csapdákat nékem, amiket fölállítanak az istentelen emberek, hogy beléjük lépjek. mert provokálnak engem, hogy ezt csináljam, meg azt csináljam, meg ezt mondja, meg azt mondja, meg így döntsek, meg úgy döntsek, és nem az Úr szerint, hanem ő szerintük való módon. És olyan szorult helyzetekbe hozhatnak engem, hogy elbukjak. Csapdákat készítenek nekem, mint ahogy Jézusnak is csapdákat készítettek, ugye, mert kell-e adót fizetni a császárnak, vagy nem kell? Hát, ha ezt mondod, hogy kell, akkor, ha azt mondod, hogy nem kell, akkor meg mind a kettő válasz rossz. Ugye, csak Jézus nem lehetett csapdába csalni, mert az ő szemei mindenkor az Úrra néztek, és ezért mit mondott? Hozzatok egy pénzt. Érdekes módon volt ott egy adópénz a nagy zsidó hazafiaknál, amit a rómaiaknak kellett fizetni. Na, kinek a képe van az egyik oldalán? Másik oldalán. Adjátok meg Istennek, ami az Isten, és az embereknek, ami az övé. Ugye? És áthidalta a problémát, mert elkerülte a csapdát. De ilyen sokszor volt Jézusnál. És így vagyunk mi is, hogy ott kell élni egy olyan környezetben, amelyik állandóan azt akarja, hogy ne az Istennek engedelmeskedjünk, hanem pont ne engedelmeskedjünk, hanem őket kövessük. Olyanok legyünk, mint ő. És ez a megoldás, mondja Dávid, hogy szemeim az Úrra néznek, és ő segít elkerülni ezeket a csapdákat. Hogy tisztán tudjak élni. Hogy mit mond, hogy ártatlanság és becsület védelmezzenek engem, ne a gazemberség jellemezze az életemet. Látjátok, hogy Dávid hogy tanít, hogy milyen az Úr. És látjátok, hogy lefesti azt az utat, amin az Úr vezeti az őt félőket. És utána még biztatja is az ő népét, népe tagjait, bennünket is, hogy járjatok ezen az úton, mert ilyen és ilyen és ilyen áldásokban lesz részetek. Hát nehogy hátat fordítsatok az Úrnak, megáld benneteket az Úr. Nos, ennyit erről a tanításról, amit itt a 25. Zsoltárban tanulunk, vagy hallunk, és tanuljuk meg belőle, hogy mi is ismerjük meg az Urat. Igyekezzünk, törekedjünk megismerni az Urat az igéből minél jobban. Igyekezzünk arra is, hogy az ő útain járhassunk, és ezekről az utakról megtapasztaljuk, hogy ezeken mindig közel van hozzánk, ami kegyelmes és hűséges Istenünk, és hadd árassza reánk ezeket az áldásokat, amiket itt ígér Dávid. Ha belegondoltok egyébként, ez a tanítás Dávid tanítása? Hát Dávidé, de igazából rajta keresztül ki beszél megint? Megint Dávid fia beszél. Ezek Jézus tanítás, ő is ugyanerre tanított. Ezek ugyanaz az ő tanításai, mintha őt hallanánk, csak kicsit korábban, mint hogy földre szállott. Ő is ezt tanította, hogy az Úr igaz és jóságos. És arról beszélt, hogy akik az ő útján járnak, azok, azok állandóan ezt tapasztalják, hogy hűséges és kegyelmes. És mindenféle áldásokat ígért ő is az őt félőknek. Nem feltétlenül, hogy mindig egészségesek lesznek, meg mindig nagyon gazdagok lesznek, meg bármi ezt fognak, az mindjárt. És mekkora karriert fognak, nem ilyeneket ígér. Ennél nagyobbakat. Ennél sokkal nagyobbakat. A lelke megmarad a jóban. Magzata örökli a földet. És a többi, és a többi. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezeket a tanításokat szívünkre venni, és ha szívünkre vettük, akkor segítsen, hogy mi is ugyanezt tudjuk tanítani a mi körülöttünk élő embereknek. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy tanítottad népedet annak idején Dávid szája által, és bennünket is tanítasz. Köszönjük néked, hogy te tőled tanulhatunk igaz Isten ismeretet. Köszönjük, hogy a te követésedben mindig ezt a két dolgot tapasztaljuk. Visszanézünk az életünkre, és mindig mi tűnik szemünkbe? A te szerető kedvességed, kegyelmed, és a te megbízhatóságod, hűséged. Segíts ezeken az utakon megmaradnunk, és köszönjük, hogy még ráadásul ezernyi más áldást is kapunk. Lelki áldásokat, mi magunk is, utódaink is. Köszönjük néked, hogy te mindenféle jót elkészítettél, és semmit nem tartasz vissza azoktól, akik alázatosan igyekeznek néked szolgálni, téged követni. Segíts, hogy megmaradhassunk ezen az úton, s ha nem léptünk még rá, segíts bennünket, hogy magunkat megalázva kegyelmet kérve, azt elfogadva, köszönettel, odabízzuk magunkat te reád. Úr Jézus, köszönjük, hogy te vagy a megváltónk, aki mindenkinél jobban szeretsz minket, és aki azt akarod, hogy nekünk is jó legyen, nem csak itt a földön, hanem örökké. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki be tudtad tölteni a te benned bízó szívét örömmel, hálával, a te dicséreteddel, aki meg tudsz növelni és erősíteni tudsz bennünket a te szeretetedben, az irántad való odaadásban. Kérünk, segíts minket, Urunk, és add, hogy a te utaidon járhassunk. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy mi is szólhatunk hozzád, és kiálthatunk népünkért. Adj lelki ébredést a mi népünknek, Urunk, hozzád fordulást. Látod, milyen sok megtévedt honfitársunk van. Kérünk téged, hogy vondd magadhoz az ő szívüket. Ne bálványoknak szolgáljanak, hanem neked szolgáljanak elsősorban. És köszönjük, hogy te meg tudod mutatni a helyes utat, amit válasszunk. Egyénenként, családonként, népként is. Kérünk, segíts rád figyelnünk. Imádkozunk hozzád ezekért a választásokért is, amik jönnek, hogy segíts jól dönteni a mi népünknek, és ne a rossz útat választani. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket. Te tudod, hogy kik ezek, hogy miben vannak, miket kell átélniük, testileg is, lelkileg is. Kérünk, légy közel hozzájuk. Vonn magadhoz a szívüket, lelküket, és gyógyítsd az ő testüket is, ha kedves előtted. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünk gyermekeit, fiataljait. Kérünk, hogy áld meg az ő szívükben is a te igédet, és add, hogy a tiéd legyenek, a te útaidra lépjenek, téged kövessenek ők is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten, ha Isten éltet bennünket, akkor a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ifjúsági órák, bibliaóra kedden, egyéb alkalmaink, imaóra pénteken, a szokott időbe megtartásra kerül, ha Isten is éltet bennünket. Befejezésül énekeljük a 462. dicséretünket, 462. Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem. 462, mind a három versét énekeljük, és utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!